Az AHU 11. orvosi missziójának volt a tagja, és 5 hete tartózkodott Ugandába dr. Fodor Réka. Ő van a vonal túlsó végén, kezi csókolom, jó reggelt kívánok!
Üdvözlöm, Naci, és a kedves hallgatókat is!
Réka, ön most éppen ügyeletben van és dolgozik, ugye? Nem tartom fel?
Hát megmondom őszintén, hogy nem, éppen pont nincsen most hívás, úgyhogy tudunk beszélni.
Akkor jó, köszönöm szépen. Szóval 5 hetet volt Ugandában, közeliek és frissek még az élmények. Hogyan emlékszik vissza az 5 hétre? Egyáltalán fel lehet-e dolgozni 5 hetet egy egészen más világot és más embereket viszonylag rövid idő alatt, hiszen nem régen ért véget a 11. orvosi missziója az AHU-nak?
Igen, tehát pénteken jöttünk haza, pont egy hete. És hát még hát frissek a dolgok. 3 nappal ezelőtt adtam egy rádióinterjút, akkor is máshogy gondoltam, ma is máshogy gondolom, és lehet, hogy 3 hét múlva és 3 év múlva is máshogy gondolom. Nyilván annyi élmény ért minket minden oldalról, hogy ez egy hosszabb folyamat. De hát azért már vannak részeredményeink egyébként, de csodálatos út volt.
Kezdjük az elején, szóval mi az, amit másképpen gondolt abban a bizonyos rádióinterjúban, és mi az, amit most egy másik rádióinterjúban már megint másképpen gondol?
Hát például az, hogy mi folyamatosan panaszkodunk magyarok, ezt meg elégedetlen vagyunk, meg egy kicsit depresszióra hajlamosak, meg türelmetlenek, ez így napról napra egy hatalmas ilyen aha élmény számomra, mert ezt eddig is tudtam, de a legdurvább, hogy én is ilyen voltam. Tehát igazából mi is egy hatalmas személyiségfejlődésen mentünk keresztül, mind a négyünk egészen más típusú ember. Tulajdonképpen a közös az bennünk, hogy hát egészségügyi vénánk van, és kalandvágyóak vagyunk, és szeretünk segíteni, de ezen belül az egyikünk egy nyugodtabb típus, a másik egy ingerültebb típus, egyiknek nagyobb volt az igazságérzés, a másikunknak gyakorlatilag nagyon volt a türelem küszöbe, nagyon jól kiegészítettük egymást, és ott ez nekem igazából csak egy ilyen kis hátsó agyba, egy pici kis dolog volt. El voltunk foglalva napi 150 beteggel, a maláriával, az éjszel, a mindenféle nemi betegségekkel, tehát azért leprás volt, tehát elképesztően túl voltunk egyébként meg többször terhelve. De ezek az emberek tudtak mosolyogni. Igaz, hogy lehet, hogy nem volt semmiük, és lehet, hogy 5 mérföldet ment a vízér, a fején vitte vissza, hogy legyen ivóvíze a családjának, de amikor épp nem volt beteg, és éppen nem volt pont 40 fokos láza, akkor tudott mosolyogni. Megszólalt a regi, tudott táncolni. Tehát olyan napi megélhetési gondjaik vannak, amikről mi nem is nincs is tudatában egy magyar átlagember, de mégis ott volt az öröm az arcukon, és ez most kezd el igazából egyre mélyebb tapasztalás lenni nekem.
Igen, én azt hiszem, hogy valóban mi meglehetősen depressziósak vagyunk magyarok, és nagyon könnyen feladjuk egy rosszul sikerült dolog után. Persze van, aki közben dühöng, van, aki próbálja már is a különböző variációkat találni, A verzió, B verzió, C verzió. Én azt hiszem, hogy nekik az élet iránti kedvük és az élet utáni igényük a sokkal, de sokkal erősebb és magasabb, mint sem, hogy ezekben a részletekben jobban elmerüljenek, mint ami a példa, ami magyarok, vagy lehet, hogy éppen az európaiak elmerülnek.
Igen, ezt nem tudjuk, mert olyan nagyon túl voltunk terhelve, hogy tulajdonképpen 5-6 perc jutott egy beteg vizsgálatára. Viszont voltak vendéglátóink, volt aki, egy hölgy, aki például az volt megbízva, hogy főzzön ránk biztonságos ételeket, hogy nehogy véletlenül mi is megbetegedjünk. Akkor volt a sofőrünk, ezekkel sokat beszélgettünk. Voltak köztük egyébként egy miniszter is, akivel elég jó kapcsolatba kerültünk, gyönyörűen beszélt angolul, tudott nagyon sok mindent, egy állatorvos egyébként. Tehát végül is úgy látom, hogy az egész élet szemléletük nem csak attól függ, hogy iskolázottak-e, hanem attól is függ, hogy egészen más az élethez való viszonyuk. Tehát mondok egy példát, egy hölgynek meghalt már 3 gyereke a 8-ból, de annak a maradéknak, aki élt, annak tudott örülni. Tehát ugye ez teljesen más, ezt mi nem tudjuk elképzelni, mert én is 2 gyerekes anya vagyok, Isten őriz, valamelyikkel történne valami, bele sem merek gondolni. teljesen megfogalmazhatatlan, hogy mennyivel másabb az életszemléletük. Néha azt éreztük, hogy egy időutazáson vagyunk, hiszen ugye én még nem értem, de 60-80 éve nagymamám mesélt hasonlókat, ugye háborúról, vagy akár csak arról, hogy milyen volt még 100 éve a csecsemő halál. Mi ezt már nem tudjuk elképzelni. Az a lényeg, hogy annak örülnek, amiük van, és ez egy nagyon nagy tanulság nekem.
Igen, én azt hiszem, hogy a sportolóknál van egy hasonló fajta szemlélet, és hát főképpen a teniszezőknél, akik azt mondják, hogy ne arra koncentrálj, amelyen gémet elvesztetted, hanem koncentrálj a következőre, hogy azt megnyerd.
Tehát hát ez így van.
Tehát gyakorlatilag ez egy rettenetesen fontos dolog. Visszatérve a betegségekre, miből volt, hát idézőjelben a legtöbb? Tehát mi az, ami Afrikában és éppen Ugandában, hát hogy is mondjam, nem tudom jobban fogalmazni, a vezető betegség?
Igen. Tehát az, hogy a malária, naponta 10-20 pozitív malária teszt jött ki a kezünk közül, azt mondhatnám, hogy az egy vezető betegség. Az egésznek az a drámája, hogy egy 3 napos kezeléssel szinte nyomtalanul gyógyul, már ha megfelelő kezedbe kerül a beteg, egyetem van orvos, egyetem van gyógyszer. Mi szerencsére felkészültek voltunk mind szakmailag, mind egészségügyi gyógyszerekkel. Tehát gyakorlatilag egy ilyen betegség az úgy néz ki, hogy ha megkapja a megfelelő kezelést valaki, akkor 3 nap múlva többnyire nyomtalanul meggyógyulna. Ehelyett kiszáradva, 40 fokos lázzal a melegbe, dehidrált állapotba, akár haldokló gyerekek is érkeztek a rendelőbe, és hát egy gyors infúzióval és egy megfelelő terápiával már aznap délután mosolyogtak újra, és köszönték, és hálásak voltak. Tehát ez volt az egyik leggyakoribb, szinte mindennapos kalandunk. A másik, hát eleve hivatalosan 10% az éjt. Na most gyakorlatilag ezt nem tudom, hogy mennyire pontos adat, hiszen abban 40 milliós országban, mi azokban a negyedekben, ahol jártunk ugye a külvárosokban, szegények között, hát volt, aki még orvosra ezt látott, nem hogy teszten vett volna részt, de valóban körülbelül mi is ezt tapasztaltuk, hogy körülbelül a 10%-a az át van fertőződve a lakosságnak. Akkor ami még nagyon gyakori, az a mozgásszervi panaszok. Egy ország most úgy, hogy álló helyzetből lehajol és döntött háttal. Már az egy nagy eredmény volt, hogy megtanítottuk nekik, hogy egyenes derékkal mossanak, ha nincs asztaluk, akkor inkább üljenek le. Ami egyébként ennek ellensúlyozása, hogy a fejükön ugye hordják a súlyokat, és azzal viszont ott egyenes a hátuk. És a másik legalakorabb, hát a nemi betegségek. Tehát olyan, hogy szifilisz, hát az egy teljesen hétköznapos dolog. Én nem is tudom, hogy volt-e olyan nap egyáltalán, hogy ne találkoztunk volna ilyesmivel. Gombás megbetegedések, tájogok. Az egyik, a Dani Doki, az például az utolsó munkanap meg is nyitott egy tájogot, kitisztította ott helyszínen, mert egyszerűen rossz volt nézni szegény beteget. Tehát akár kisebészeti beavatkozásokra is képesek voltunk, bőrbetegségek, illetve azok a fertőző gyermekbetegségek, amire ugye mi már legtöbbször be vagyunk oltva, poliomielitis, akár disztéria, tehát nagyon sok olyan betegség, amit mi ugye már csak a tankönyvekből ismertünk.
Tudatlanság vagy a szegénység okozza azt, amit itt az előbb felsorolt, és ami hát úgy tűnik mindennapi betegség Afrikában.
Hát az az igazság, hogy mi összesen 2 orvost láttunk az egész idő alatt, ami egyébként nem egy nagy szám. Van egy kórház például abban a városban, ahol voltunk a környéken, de azért mentünk be csak, hogy bemutatkozzunk. Felszereltségben, hozzáértésben nagyon-nagyon alul képzett régió. Tehát maga az orvosi szakma, van olyan régió, ahol 100 000 betegre jut 5 orvos, tehát van, aki még sose látott orvost. És innentől kezdve ugye az egészségügyi felvilágosítás mondjuk úgy, hogy minimális. Most nem a fővárosról beszélek, az egy 1,5 milliós nagyon jó felszerelt kórházzal rendelkező város. Mi Bale külvárosaliba, Nyomornegyedeibe voltunk, és azért ugye nyilván itt is van az, hogy kisváros, nagyváros vagy falu, csak hát ugye a 40 milliós országból mondjuk a fővárosban lakik másfél millió ember, abban a városban, ahol mi laktunk, az mondjuk 100 000, tehát arányaiban a többség ugye olyan elmaradott helyen lakik, hogy egyszerűen fel sem merül benne, hogy ő kaphat segítséget. A másik, mivel rendkívül kevés embernek van így bejelentett munkája, inkább a házak körül veteményes kertbe dolgoznak, innentől kezdve nincs olyan, hogy társadalombiztosítás. Tehát ugye, hogy megy el egy laborba? Volt olyan, hogy még nem tudtuk az elején, hogy semmi nincs ingyen, elfogyott épp aznapra a vércukor stixünk, elküldtük őt szegényt a városba, az utolsó pénzét ráköltötte, ami megfelelően nekünk 500 forint. Uh-huh. De az neki 5000 ugandai sirig, és egy elképesztő nagy megterhelés, de csak azért, mert bíztak bennünk, elmentek. Ha megtudtuk, hogy még ez se ingyenes, nyilvánvaló, hogy akkor beszereztünk ilyen alapdolgokat is. Egy csonttörésnél, egy balesetben egy röntgenvizsgálat nem ingyenes. Rengeteg alatt láttunk, hogy rosszul van összeforva, mert nem volt pénze ellátása.
Igen, tehát gyakorlatilag együtt jár a kettő, a tudatlanság és a szegénység, szóval ez meghatározza. A szegénység persze meghatározza magát a tudatot, vagyis a tudatlanságot alap esetben.
Igen, vagy ha mondjuk tudja, hogy van ellátás, akkor sem biztos, hogy meg tudja fizetni. Tehát mondjuk mondok egy példát, van mondjuk egy 8-fős család, kiszemelnek egy gyereket, és azt kitanítatják, egyébként folyamatosan azt tud angolul, gyönyörű szépen, nagyon okoska, de igazság szerint ugye a többi testvérre már nincsen pénz, mert az iskola se ingyenes. Uh-huh. Abba reménykedik, hogy a család, hogy akkor az az egy, majd valahogy fölhúzza a többit, és valahogy átadja a tudását.
Igen, hát ez rettetesen fontos lenne. A vízellátás milyen Ugandában? Hiszen mondta, hogy a fején a hölgyek, urak viszik a vizet valahonnan.
Igen. Gyakorlatilag vannak utak. Hát, hogy milyen tisztaságúak, azt igazából nem tudom. Egyébként a Magyar Afrika Társaság is furatott egy kutatót, ahol majd lesz a kórházattól nem messze, és az biztos, hogy jó tisztaságú, mert azt analizáltattuk is. Az az igazság, hogy van, akitől 5-10 mérföldnyire van az ivóvízkút. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az, hogy mindennapi mosdás, az elérhetetlen. Uh-huh. Vagy az, hogy a legtöbben 1-2 pohár vizet isznak, és akkor ugye ott vagyunk az egyenlítő területén. Tulajdonképpen igen. Tehát onnantól mondjuk ez volt körülbelül 100 kilométerre, vagy 200 kilométerre, attól függ, hogy mozogtunk. Elképesztő dehidráltak. És akkor ugye mi kaptuk ezt a palackos vizet, mert más nem is ihattunk, hiszen hát ha betegek leszünk, akkor hogy segítünk. Uh-huh. Na de az meg magyar viszonylatban nagyon olcsó, mondjuk 160 forint, viszont egy ottani átlagkereset 15 000 forint már, akinek egyáltalán van munkája, bejelentett. Uh-huh. Tehát az ivóvíz az nagyjából úgy néz ki, hogy elindul az egyik a családból, és tesz meg 5-10 mérföldet oda, utána vissza, teli palackkal, és hát, hogyha ezt nem minden nap teszi meg, akkor van mondjuk egy családnak 25 liter vize.
Hát elképesztő, amiket mesél Réka. Fontos minden segítség. És hát az egyik legfőbb segítség ugye az egészség, az egészségügy, és nem véletlen, hogy az AHU által alapított kórház alapkövét is ez alatt az 5 hét alatt rakták le Ugandába. Ezt hogy kell elképzelni, ezt az alapkőletételt?
Hát ez egy hatalmas ünnepség volt. Eljött az egyik képviselőasszony is, ami egyébként egy nagy megtiszteltetés, és a gyönyörű angolság a végén magyarul mondta azt, hogy köszönöm. Abban a régióban nincs is egyáltalán kórház. Tehát ez olyan 100 kilométerre van a fővárostól, Kampalától. Gyakorlatilag ott volt egy falu, és hát úgy néztek ránk, mint valami megmentőre, hogy fehér ember, meg főleg, hogy fehér orvos, hogy egyébként úgy hívják a fehér embert, hogy muzungu, tehát itt nagy becsbe voltunk, hogy milyen nagy dolgot teszünk azáltal, hogy tulajdonképp ingyenes orvosi ellátást adunk nekik. Úgy kell elképzelni, hogy összesereg lettek tulajdonképpen a falubeliek, akkor azok az emberek, akik a farmon dolgoznak, a családjuk, és egyszerűen egy gyönyörű szép ünnepséget tulajdonképpen rendeztünk mi is, nekik, meg ők is nekünk. Nagyon jó volt érezni, hogy a testvériséget. És gyakorlatilag ez egy 200 négyzetméter alapterületű létesítmény lesz, és az AHU reményei szerint körülbelül egy év alatt meg kell, hogy épüljön. négy különböző helység lesz négy különböző orvos számára, ami azért nagyon fontos, hogy ugye folyamatosan így akár több száz beteget is el lehet látni naponta, akik egyébként semmilyen orvosi segítséget nem kapnának.
Tehát nem egy öt heti vagy öt héten át tartó orvosi ellátásban részesül majd ez a település, hanem a hét minden napján, és négy orvosra. És ez egy olyan kórházat kell elképzelni, ahol adott esetben be is fektetik a beteget, vagy csak inkább egy rendelőintézetet, ahol bejárnak kezelésre?
Hát tulajdonképpen, ahol mi dolgoztunk, az is olyan volt, hogy hát a legnagyobb jó indulata lehetne azt mondani, hogy rendelő, de valahogy mégis megoldottuk. Voltak benne külön ágyak, ahol ugye a súlyosabb eseteket lefektettük, akár egy infúzióra, akár aki úgy alakult, az több napra. Tehát ezt úgy lehet leginkább magyar viszonyok között elképzelni. Leginkább egy házi orvosi ellátásra hasonlítaná ez az egész, a ugye, szakrendelővel kiegészítve, plusz a fekvőbeteg kórházi ellátással is. Tehát azt ott döntik el, hogy ez most egy olyan eset, ami hosszabb távú ellátást igényel, arra is lesznek megfelelő fektetők, de tulajdonképpen ambuláns betegek lesznek többnyire, nyilván nem lesz egy több száz fős kórterem, mert azt nem is tudják kivitelezni, és egyébként nincs is rá annyira nagyon szükség, mert legtöbb esetben a mi terápiáinkkal is általában saját lábon mentek haza a betegek.
Mit jelent egy orvos számára egy ilyen 5 hetes kiruccanás Ugandába, egészen más környezetben? Szakmailag fejlődik, szakmailag talál olyat, amit még soha nem látott, soha nem talált. Tehát gyakorlatilag mit jelent ez például dr. Fodor Réka számára az 5 hét Ugandában?
Hát gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy egyelőre hála Istennek itt mondjuk nem névbetegség a malária, és még hál' Istennek az éjsz se. Tehát ilyen értelemben mondjuk a mindennapokban még nem tudom, hogy milyen hasznom lesz ebből, annak ellenére, hogy mondjuk szifiliszből is már egész jól fölfejlődtem. Megmondom, hogy én emberileg kaptam nagyon sokat, egy más szemléletet, és nyilvánvaló az a hozzáállás, az biztos, hogy a magyar betegeknek is hasznára válik, amilyen változáson én átmentem.
Visszamegy?
Hát megmondom őszintén, két gyerekes anyuka vagyok, van egy 7 meg egy 12 éves kislányom, akik nagyon-nagyon hiányoltak, és én is őket, úgyhogy most lehet, hogy ők is hallgatják a műsort, úgyhogy hivatalosan azt mondani, hogy nem, de azt gondolom, hogy akiben megszületett ez a segítővéna, az egyszerűen úgy se bírja ki, hogy folyamatosan ne keresse azokat a lehetőséget, hogy tud jobbá tenni a világot. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz ennek folytatása.
És persze, hogy ismerem az Ahut és Balogh Sándort, nem áll meg egy kórház alapkőletételénél, hanem viszi tovább a dolgot, és hogyha ez ott kész lesz, akkor lesz máshol egy alapkőletétel, hiszen Afrika, az ottani emberek és a betegek rettetesen fontosak, és főképpen az a fontos, hogy egészségesek legyenek. Mindegy, általában a világon azt szokták mondani, az okos és az egészséges ember az, akitől az ország, a világ előre tud menni, és jobban tud gondolkodni. Réka, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok-sok sikert kívánok.
Én is köszönöm, viszont hallásom.
Kezi csokrom.